Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Varga Bajusz Veronikát, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. December közepén indult el a felsőoktatási felvételi eljárás, és február 15-ig lehet beadni a jelentkezéseket a 2026 őszén induló képzésekre. Kizárólag továbbra is elektronikus úton a felvi.hu oldalon, ugye?
Így van, ugyanaz a menetrend, ami most már évek óta.
Hogy már megszokhatták.
Már megszokhatták. Teljes mértékben elektronikus az eljárás. Éppen ezért ez egy nagyon fontos feladat, elsődleges feladat, hogy vagy a digitális állampolgárságot, vagy ezt az ügyfélkapu pluszt el kell intézni ahhoz, hogy végig tudják csinálni a jelentkezők magát a felvételi folyamatot. De egyébként február 15-ig lehet beadni a jelentkezéseket.
Vannak azért esetleg olyan, az előző évek tapasztalatai alapján olyan hibák, amit elkövetnek esetleg a jelentkezők, amire nagyon érdemes figyelni, mondjuk, amikor ezeket a jelentkezési lapokat kitöltik?
Leginkább az szokott lenni, hogy egyrészt késve kezdik el, utolsó pillanatra hagyják,
igen,
nem érnek a folyamat.
Igen,
úgy a folyamat végére, illetve magával a felvételi eljárással, vagy a felvételi első jelentkezéssel, úgymond, amikor hitelesítve beadják, az még egy nagyon fontos lépés, hogy a végén hitelesíteni kell a felvételit.
De gondolom ez a rendszer jelzi,
ezt
is,
a rendszer
hogy
jelzi,
mi mindent kell csinálni.
Igen, csak ez is érdemes nem kapkodva, hanem azért ez egy komplex felület, látni kell, végig kell menni a folyamatokon, és látni kell, hogy mit kérni a következő.
Január 20-án beszélgetünk, tehát, hogy nem árt, aki tervezi, hogy a felsőoktatásba jelentkezik, akár több helyre is, az esetleg már most kitölti.
Ugye nagyon sok mindent behúz egyébként meglévő adat bázisokból, akár a tanulmányi eredményeket, érettségi eredményeket, nyelvvizsga eredményeket, tehát egy nagyon, nagyon sok olyan dolog van, amit nem kell igazolni dokumentumokkal. Aztán ugye, akik például idén érettségiznek, ott azért az már fontos lesz, hogy az érettségi bizonyítványa kézben van, azt fel kell beszkennelve, fel kell tölteni. Tehát ezekre a folyamatokra figyelni kell. Sokkal inkább az a jelzés szokott érkezni, hogy valaki valamit elfelejtett, amit időközben kellett volna a felvi felületén. Erről mindig küld a felvi egy értesítést, egy e-mailt, emlékeztetőt, hiánypótló e-mailt. És sokszor vagy ez spambe megy, vagy nem veszik, nem olvassák el, nem ugye hivatalos levél, hosszú levél, nem olvassák el olyan alapossággal, és akkor arról lecsúsznak azokról a dátumokról, és utána próbálnak kapkodni, és akkor már nem tudunk mit tenni, segíteni ezekben.
A mostani felsőoktatási felvételinél vannak egyébként új képzési területek, jelentek meg netán új szakok, amik a korábbi években nem voltak? Mert ugye gondolom, hogy azért a felsőoktatás, hogyha nyomon akarja követni a munkaerőpiac változásait és a munkaerőpiaci trendeket, vagy új tudományterületek megjelenését, akkor erre reagálni vagy reflektálni kell.
Természetesen én ezért is hoztuk létre pár éve ugye az intézményi mester kategóriáját, intézményi mesterképzés kategóriát, ami gyakorlatilag egy párhuzamos akkreditáció és képzés elindulás, hogy minél rugalmasabban, minél gyorsabban tudjanak reagálni az egyetemek a felmerülő igényekre. És idén is több ilyen indul, több új mesterképzés, ilyen intézményi mesterképzés indul, akár a nanotechnológiától kezdve a pszichológiának különféle változatai, területeiben indítanak, orvosegészségtudomány, radiológia területén, de nagyon sok olyan, csak a pedagógia területén olyan 80 új képzés. Ennek sokszor a különféle tárgyak összeillesztése miatt indul új szakként, új párosításként, de azon kívül is a többi képzési területen is olyan 70 képzés körül indul újonnan, úgyhogy azért van bejövő válogatni.
Ja, most még a jelentkezéseknél tartunk, és erről beszélgetünk, de hát a felvételi pontok és a pontszámítás rendszere, hát azért már nyilván fontos, és ezt számolgatják is a jelentkezők. Pontszámításban, ha én jól emlékszem, akkor hát az elmúlt 2-3 évben jöttek változások. Most van-e valami változás? Mert ugye talán a legmarkánsabb változás az ugye 2 évvel ezelőtt volt, amikor ugye 100 pont erejéig nagyobb mozgásteret kaptak az egyetemek. Meg volt a 400 pont, ami az érettség, illetve a középiskolai tanulmányok eredményei alapján számított pontszám, de volt most már ugye 100 pont erejéig az egyetemek, felsőoktatási intézmények meghatározhatják azt, hogy mire figyelnek, vagy mit vesznek figyelembe ebbe a 2000,
így van, 2022-ben volt, született meg az a döntés a hallgatókkal, illetve az egyetemekkel konzultálva, hogy milyen irányba, hogy alakítsuk át a felvételi rendszert, hogy mindenkinek megfelelő lehetőséget és felelősséget is adjon az eljárás. És itt alakult ki az a több új eleme lett tulajdonképpen, és valóban az egyik az, hogy a tanulmányi pontok 400 pont, összesen, ebből 200 a klasszikus tanulmányi pontok, és 200 a maguk az érettségi eredmények, és ehhez jön hozzá 100 olyan pont, amit az intézmény dönt el, az intézmény határoz meg, hogy ő mit értékel, mi az, ami az a tudás, az a tevékenység, amivel azt gondolja.
Ez specifikusan az egyetem
profiljához
illeszkedő dolog, igen.
Igen, és most azt látjuk, hogy olyan 17 féle kategóriában átlagosan 30-35 intézményi pontra jogosító tevékenységet, vagy dokumentumot, vagy tudást ismernek el az egyetemek. Ezek vegyesek. És szerintem az teljesen jó irány, hogy például az egyházi egyetemek a vallásgyakorlást adott esetben figyelembe veszik egy 10 pont értékig, vagy egy 15 pont értékig, gondolok itt akár minisztrálásra, vagy egyéb hasonló tevékenységre. De ugyanúgy az önkéntességet is látom, hogy sok egyetem figyelembe veszi. És ezt ő tudja besúlyozni, hogy a 100-ból mire mennyit. De természetesen a klasszikusok is ott vannak, a tehetség, különféle
nyelvvizsga, vagy akár az emelt szintű érettségi, mert ez ugye korábban benne volt a felvételi követelmények között, hogy egy emelt szintű érettségivel kell rendelkezni, ez kikerült a központi elvárások közül, de hát azért egy komolyabb, népszerűbb egyetem, népszerű szakára, gondolom, hogy az emelt szintű érettségi, illetve valamilyen nyelvtudás, vagy nyelvvizsga, vagy akár nyelvismeret azért szükségeltetik.
Igen, az egyetemnek a döntési kompetenciájába került, hogy milyen felvétel, milyen képzésre való jelentkezéshez vár el emelt szintű érettségit. És ezzel párhuzamosan viszont az intézményi pontok keretében egyre többen, több egyetem díjazza, elismeri intézményi ponttal. De az orvosi egyetemek vezették azt be, most már két ilyen felvételi volt, hogy szóbelit tartanak, szóbeli tudáspróbát gyakorlatilag a felvételizőknek.
Ez a pedagógus képzésen is felvetődött egyébként, nem tudom, hogy valamelyik egyetemen ezt aztán abszolválták-e, de ott is volt erről gondolkodás. Hogy
volt
esetleg...
erről gondolkodás, olyan általános jellegű bevezetése még nem történt meg, mint az orvosi egyetemen, de szerintem a jogi képzéseken is helye lenne egy ilyen gondolkodásnak, hiszen igen, a jogászok igen. esetében is fontos, hogy állja meg
a adott esetben. Képzés talán, ahol szintén.
Igen. Igen, úgyhogy nagyon sok, én nagyon örültem neki, hogy ez visszajött a felvételi során, mert annyira minden tényleg írásban történik, és nagyon sokat...
Hát nem árt, hogyha a jövendőbeli hallgatóval már előzetesen azért találkozik az egyetem vezetése esetleg.
Igen, így van.
Nincs központilag rögzített minimum pont határ jelenleg, jól lehet ez volt korábban, ugye 2023 előtt, talán jól mondom a számot, akkor 280 pont alatt nem lehetett bekerülni felsőoktatási intézménybe. Most ez azt jelenti, hogy maguk az egyetemek húzzák meg a pont határt a férőhelyek és a tanulmányi eredmények függvényében, hogy hogy alakul az a pont szám, amivel be lehet jutni az adott egyetem adott szakára.
Jelenleg ez is az egyetem hatásköre lett, hogy valóban meghatároz-e minimum pontszámot, vagy a jelentkezések és a jelentkezők fényében dönt arról, hol kerül gyakorlatilag meghúzásra a ponthatár. De azt gondoltuk, azt láttuk, ugye az új rendszernek az egy fontos eleme, hogy az emelt szintű érettségi egy pontja, mellé a középszintű érettségének ugye kétharmada számít be. Tehát így elvált egymástól természetes módon, ha bár most már nem kötelező az emelt szintű érettségi, de azért egy többlettudást mindenképpen jelent, és ezt a pontozásban is meghatároztuk. Ezért ez a korábbi 240-280 pontos minimum ponthatár, ennek a jelenlegi megfelelője, ahogy átszámítottuk, az ilyen 187 pont körül van, tehát az a fölötti értékekkel bírók felelnek meg gyakorlatilag a korábbi rendszer szerinti minimum ponthatárosoknak, de azt, azért azt is látjuk, hogy azzal, hogy történt egy ilyen hozzáférhetőségi fordulat, azért évről évre már a kritikusabb képzéseken is emelkednek az átlagpontszámok, az átlagponthatárok.
Nagyon alacsony pontszámmal nem lehet bekerülni.
Nagyon alacsony pontszámok, amikről minden évben van egy-két pellengére állított egyetem vagy képzés, és minden esetben, amik utána néztünk, azok mind költségtérítéses képzések voltak, és ez meg szintén egy másik, úgy gondolom, hogy egyetemnek a saját döntési kompetenciájába kell, hogy tartozzon, hogy egyébként önköltséges képzésre ő kit lát szívesen, kinek ad esélyt, és aztán majd kiderül, hogy magát az egyetemet el tudja végezni. Az viszont fontos, hogy állami ösztöndíjas képzésnél ezeket azért folyamatosan...
Ott egyébként jellemzően mindig a nagyobb egyetemek népszerű szakpárjainál is azért elválik az, hogy milyen pontszámmal lehet bekerülni államilag támogatott helyre, és milyen pontszámmal az önköltséges vagy térítéses helyre.
Jellemzően elválik azért, igen, látjuk ebbe a különbségeket, hogy ugye képzési területtől is nagyon függ, azért pedagógus képzéseken gyakorlatilag a 90% állami ösztöndíjas képzésen sehez tartozik, de még mondjuk egy jogi képzésnél ez azért sokkal markánsabban az ösztöndíjas, vagy az önköltséges képzésekben lévők vannak többségben, tehát nyilván ezt is figyelembe kell venni.
Ezeket az arányokat egyébként a minisztérium is tudja befolyásolni, hogy melyik területen kínálkozna több lehetőség a támogatott helyekre?
Ja, egyrészt az egyetemeink nagy részének most már ugye olyan finanszírozási szerződésen van, amiben annak idején, amikor ezt megkötöttük, meghatároztuk, hogy körülbelül melyik képzési területen milyen hallgatói arányt szeretnénk. És nyilván a nemzetgazdaság szempontjából releváns képzésekre azért nagyobb figyelmet fordítunk, míg azokra a képzésekre, ahol azért a piac megtartó ereje, vagy piacképes, vagy piac által is megtérített képzésről beszélünk. És így ezekben a szerződésekben az a preferenciája tükröződik már a kormányzatnak, ami jellemzően a úgynevezett MTMI plusz képzések, úgy mint műszaki, természettudomány, mérnök, informatika, pedagógus, agrárképzés, tehát ezeket abszolút priorizáljuk.
Tehát ez tulajdonképpen abból fakadóan, hogy a felsőfokú képzések gazdasággal való párhuzamossága vagy kapcsolata az adott legyen, tehát hogy ezek a képzések, ezek az úgynevezett MTMI területen megvalósuló képzések a leginkább vannak most összhangban a munkaerőpiaci trendekkel, vagy ott van a leginkább munkaerőpiac felől érkező igény?
Igen. Azt látjuk, van egyébként egy ilyen munkaerőpiaci előrejelző rendszerünk, és ott tudjuk elemezni a különféle trendeket, de nyilván figyelembe véve akár a nyugdíjazástól kezdve a bejövő beruházások, nagy beruházásoknak is a munkaerő igényét, ezeket mind végig elemezve, akkor látjuk, hogy abból van hiány.
Adódik azért a kérdés, hogy ezt lehet modellezni a jövő, vagy akár csak a közeljövő folyamatait, vagy munkaerőpiacát, és ehhez hangolni a képzéseket?
Lehet tendenciákat mindenféleképpen lehet, és ennek megfelelően akkor a képzési területeken lehet mozdítani olyan meg irányba, amire látjuk, hogy már most vagy a hamarosan kialakulhat olyan munkaerőhiány, amihez megfelelő képzettségű szakembert
hát ugye az
kell.
Az is ilyenkor kérdésként felvetődik talán, de hát lehet, hogy ez nem profán kérdés, hogy lehet-e terelgetni a diákokat ezen képzések felé, aki mondjuk nagyon bölcsész beállítottságú vagy humántudományok területén akar tanulni, és látja azt, hogy itt kínálkoznak a nagyobb lehetőségek, hogy ezt a szakirányt válassza, hát nem tudom, hogy mennyire terelgethetők a diákok, meg hát ugye adódik a kérdés, hogyha most ugye ez a természettudományi terület, műszaki terület hangsúlyos, akkor mi lesz szegény bölcsészekkel vajon?
Akkor kezdjé venném a választ.
Nyugtassuk meg a valamilyen bölcsészkarra jelentkezőket, akik hallgatnak bennünket, hogy rájuk is szükség van.
Természetesen, akkor ezzel kezdem. Tehát természetesen ez nem azt jelenti, hogy a humán tudományok, a társadalomtudomány, bölcsész tudományok terén ne leállnának rendelkezésre. Ugyanannyi állami ösztöndíjas férőhely rendelkezésre áll, mint amennyi tavaly rendelkezésre állt a felvételi során, és amire láttuk, hogy elegendő volt az egyetemek számára. Tehát ez a másik, amit viszont aki figyeli és követi mondjuk a mesterséges intelligencia térnyerését, kifejezetten jelezik már a hozzáértők, hogy a mesterséges intelligenciával végzett munkavégzéshez egyébként kifejezetten szükség lesz a bölcsészet tudományokra, arra a fajta gondolkodásra, ami a mesterséges intelligencia által előállított rengeteg adathalmazt elemzi, és megfelelően tudja értékelni, és használhatóvá tenni azonnan kinyert információkat. Tehát, hogy látunk ebben egy fordulat lehetőséget mi magunk is. Ami pedig az elemzést illet, illetve hogy az egyetemnek milyen ráhatása lehet. Mi azt gondoljuk, hogy lehet az egyetemnek ráhatása. Az egyetemnek kell, hogy, és ez is szerintem a tett magából a teljesítmény támogatásából is kell, hogy ezt a feladatot, ezt a ellássa, hogy a különféle gimnáziumokkal, középiskolákkal, technikumokkal kötött szerződések, együttműködések alapján ő hasson arra, hogy persze van, amikor egy diák annyira humán, hogy és nem minden áron kell
nem
megváltoztatni.
Fog kémia szakot választani
valószínűleg. De pont pár napja beszélgettem egy fiatal emberrel, aki zenei szakgimnáziumból az Óbudai Egyetem műszaki karán kötött ki, ott diplomázott le, és azóta is ezen a területen dolgozik. Tehát azért meg lehet találni azt a szegmenst, akire tudhatni. És az egyetemnek az utánpótlás sért most már azért a demográfiai helyzet is azt mutatja, hogy érdemes oda tennie magát.
Az elmúlt években most már, ha megnézzük, akkor rendre úgy alakultak a számok, hogy a pótfelvételi eljárással együtt általában 100 000 fölötti volt a létszám, akik bejutottak a valamelyik felsőoktatási intézményben. Nem akarnám, hogy jósoljon az idei esztendőre, de vélhetően ez a volumen vagy ez a nagyságrend lehet idén is?
Az az igazság, hogy az eddigi adatok alapján minden évben nézzük, hogy tavaly ezen a napon, a felvételi eljárás ezen napján mennyien adták már be, vagy kezdték meg a felvételi jelentkezésüket, és ahhoz képest idén hol tartunk, azt látjuk, hogy egyelőre többen jelentkeznek be. Tehát mi arra számítunk, hogy a tavalyihoz hasonló mértékű jelentkezés lesz, és akkor várhatóan a tavalyihoz hasonló felvételi, felvetti arányt is számolhatjuk.
Érintőlegesen itt már szóba kerültek a legnépszerűbb szakirányok és képzések, ez a bizonyos MTMI irány, de hát mindeközben azért az elmúlt évek tapasztalatai azt jelezték, vagy azt mutatták, hogy a pedagógus képzési terület is erősödik. Tavaly már a harmadik helyen szerepelt a képzések sorában. Ennek a hátterében azért egyértelműen a pedagógus bérrendezés, ez a kiszámíthatóbb, egzisztenciálisan is biztosabb életpálya jelölhető meg vélhetően?
Vélhetően nagy hatással volt rá, az biztos, hogy az úgymond az életpálya modell és a történelmi jellegű béremelés az biztos, hogy hatott az irányba, hogy aki pedagógusnak vagy tanárnak ment volna, de mondjuk emiatt inkább másban gondolkozott, az végre visszatérhet az eredeti vágyához, vagy az eredeti álmához, és tényleg nagyon, nagyon nagy fordulat volt az elmúlt években a pedagógus képzésekre jelentkezők között. Már 23-ban megfigyelhető volt egyébként, amikor még csak a tervek voltak, illetve az látszott, hogy egy bizonyos határon belül elindul a béremelés, vagy a bérrendezés. Már akkor is megnövekedett a létszám. 22-ben még 7 000 fő pedagógus képzésre 7 000-et vettünk föl, tavaly évben 16 000-et.
Ez egy viszonylag gyors. Ezek a számok már átfordultak növekvő tendenciában, mondjuk a természettudományos pedagógus képzés területén is, mert talán ott volt a legkritikusabb a helyzet, ott kongatták is a vészharangot iskolákból is, meg pedagógus szervezetek részéről, hogy például elfogynak a fizika és a kémia tanárok. Most azért itt is jobb a helyzet? A számok azt mutatják?
Abszolút azt mutatják, közel meg háromszorozódott, ha mondjuk szintén a 2022-es számokhoz vesszük. 2124, ha jól emlékszem, azon a tanároknak a szám, vagy azon hallgatóknak a száma, akik ezen az úgynevezett MTMI tanárképzésekre helyezkedtek-e, vagy kerültek felvételre. Azt hiszem 350 biológus, 660 matematika, 200 körüli fizika tanár létszám, tehát nagyon szépen alakul, és már az előtte való évben is 2000 körüli volt ez a létszám, és azelőtt is olyan 1500, tehát az elmúlt három évben mindegyikében ez egy jelentős bővülést láthattunk ezeken a területeken. És hát azt is érdemes megnézni, hogy mondjuk a tavalyi évet számolva olyan kb. 5200 pedagógus, illetve óvoda pedagógus ment nyugdíjba, és hozzá képest több mint 7000-en jöttek ki már friss diplomásként az egyetemekről, pedagógus, óvoda pedagógus diplomásként. Tehát azt is el lehet mondani, hogy nagyon szépen az utánpótlás az kezd is beállni a munkaerőpiacra.
Igen, és gondolom, hogy ebben a Klebersberg ösztöndíj vagy ösztöndíj program is segít, ami kifejezetten ugye most már évek óta még a pedagógus bérrendezés, a markánsabb pedagógus bérrendezés előtt ugye a Klebersberg ösztöndíj megvolt, ami hát kifejezetten azt próbálta erősíteni, vagy ösztönözni, hogy a természettudományos szakokra jelentkezzenek minél többen, mert ott volt egy ilyen plusz ösztöndíjas lehetőség, vagyis hát most is van.
Jelenleg is van, majd most talán holnap jár le a 21. január 21-én a jelentkezési határidő. Ezt a tavalyi évben megerősítettük. Olyan ösztöndíjjel alakítottuk át, ami kifejezetten a tanár, illetve tanítóképzés esetében egy havi 100, illetve 150 ezer forintos ösztöndíjat jelent. Két területet szeretnénk ezzel az ösztöndíjjal motiválni. Az egyik az önáltal is említett kevésbé preferált tanárszakokra való jelentkezés. A másik pedig, amikor olyan hátrányosabb helyzetű régióban vállal oktatást a diplomaszerzés után.
Ahol... Ezt ott az egyetemen kell mondjuk eldönteni, hogy majd ő valamelyik megyének egy kisebb, úgymond hátrányos helyzetű régiójában.
Tehát nem, igen, nem települési szinten, de területi szinten, régió szinten. A pályázat az ösztöndíj programra való jelentkezés során, nem az egyetemi felvétel során.
Ez egy olyan megkötéssel van, hogy akkor bizonyos évig ott kell tanítani abban az oktatási intézményben, vagyis azon a régióban, azon
így
a területen.
Van, így van, ezt elvárja. Ez a már a magasabb ösztöndíj, tehát ez nem a 100 000 forintos, ez már a 150 000 forintos. Illetve az idei évtől az is egy újítás a Klebersberg ösztöndíj programba, hogy a Tanítsunk Magyarországért programon belül, hogyha mentorálást vállal. Ugye a Tanítsunk Magyarországért programnak az a lényege, hogy a vidéken kisebb falvakban élő általános iskolás gyermekek mentorálják a hallgatók, és azért azt látjuk, hogy erre talán a legjobb, hogyha pedagógus mindenkitől nagyon jó, de mondjuk egy pedagógus hallgató esetében ez azért a gyakorlatot is segíti, és az ő esetükben ezzel még további akár 250 ezer forintos fél éven belső ösztöndíjat érhetnek el a Tanítsunk Magyarországért program mentorjai.
Ugye a képzési szerkezet már szóba került, de talán érdemes arra is kitérnünk, hogy hogyan is alakul vagy nagyjából számszerűsíthető az, vagy talán az arányok tekintetében felvázolható-e az, hogy hogyan alakulnak az államilag támogatott helyek és az önköltséges helyek. Nyilván, hogy ez is nagyon intézmény specifikus, meg területek szerint is specifikus, de azért, ha nagyságrendeket látunk, akkor azt talán érdemes megosztani a hallgatókkal.
A tavalyi évben egy olyan 87 ezer főnyi állami ösztöndíjas kapacitást határoztunk meg, összességében ennyit láttunk arra elegendőnek, hogy valóban mindenki, aki állami ösztöndíjas képzésre szeretne, és az eredményei alapján is lehetséges, az felvételre kerülhessen. Ugye a tavalyi évben 77.727 állami ösztöndíjas hallgatót vettek föl a magyar egyetemek. Azonban azt látjuk, hogy kell még arra egy kis mozgástér, hogy az egyetemeknek is érdemes arra mozgásteret adni, hogy a különféle képzési területek között hogy gondolkodnak, és azért az idei évben 92 000 állami ösztöndíjas férőhely kapacitást engedélyeztünk, határoztunk meg az egyetemeknek, és akkor ezen belül kerülhet majd sor. Mm-hmm. Az eddigi adatok alapján, tehát úgy tavaly év volt talán az elmúlt időszak legerősebb felvételie, továbbra is szerintem ezt a 4 hallgatóból 3 állami ösztöndíjas arányt ugyanúgy fogjuk tudni tartani, és szeretnénk is tartani, mint a korábbi években.
Igen, hogyha tavaly azt mondjuk, hogy tavaly 107 000 kerültek be a felsőoktatásba, és akkor ugye, ha említette, akkor 70 000 felett volt a támogatott helyekre bejutók aránya. Hát hogyha most ugye ez 92 000 támogatott helyre kínálkozik,
igen,
bejutási lehetőség, akkor ez lehet, hogy kedvezően alakulhat. Mik egyébként a nagyságrendek, amit jellemzően mondjuk egy költségtérítéses hallgatónak egy fél évre fizetnie kell, hogyha valóban költségtérítéses képzésre jut? Nyilván ez is nagyon más, hogyha mondjuk egy orvosegyetemről beszélünk, vagy egy kisebb, más profilú egyetemről, nyilván nagyon más, de mégis mik lehetnek a nagyságrendek?
Akár az orvosképzésekről beszélünk, vagyis hát tehát az orvosképzés az egyik véglete ennek a skálának, de mondjuk egy jogi vagy egy közgazdasági képzés, az például szintén sokkal kedvezőbb költséggel járó képzés. Az egy ilyen pár százezer forintos képzési költséget jelent. A pedagógus képzés is, tehát általában a humán képzések egyébként kedvezőbbek. A műszaki, orvosi, ahol sok ugye az eszközhasználat, anyaghasználat igénye a magában az oktatás során, azok nagyobb költséggel járnak.
És akkor gondolom, hogy a művészeti felsőoktatás terület az megint csak egy speciális dolog, mert ott aztán ugye egészen kis csoportokban zajlik a képzés, és hát nyilván, hogy más költségekkel.
Igen, meg ott is azért mondjuk teljesen más, pont a nemrégiben ha a Színház és Filmművészeti Egyetemet vesszük, hogyha valaki színházban gondolkozik, színházi rendező szak, vagy ha film ben gondolkozik, nagyságrendi különbségek
hát nyilván
lehetnek.
Igen, csak hogy ott ugye nagyon kis létszámú évfolyamok vannak
az
eleve, tehát az nyilván,
van,
hogy eleve
így van,
megdobja
az
a költségeket.
Igen.
Vannak egyébként átjárási lehetőségek, tehát hogyha mondjuk valaki bekerül most abban a szerencsés helyzetben van, hogy bekerül az államilag támogatott helyre, és nem kell fizetnie, de mondjuk a tanulmányi eredményei úgy alakulnak az évek során, hogy már nem üti meg azt a szintet, akkor átkerülhet esetleg költségtérítéses helyre, illetve aki költségtérítéses helyre jutott be, viszont szárnyalott az egyetemen, annak van-e lehetősége arra, hogy mondjuk, tehát van-e ilyen átjárhatóság?
Van, továbbra is van, csak annyi a különbség, hogy mi korábban ezt a minisztériumban az asztal mögött ülve húzták meg ezeket a vonalakat. Ezt most minden esetben az egyetem határozza meg, hogy sorolja át egyik irányból a másikba a hallgatókat. Ennek a legtöbb része természetesen igen, tanulmányi eredmény függő, de azt gondoltuk, hogy azért az sokkal jobban látja maga az egyetem, hogy mely képzési területén mi az az átlag, ami ilyen szempontból értelmezhető, és tényleg motivációt is jelent. Ami talán hasonló, de viszonylag újonnan bevezetett intézkedés, az viszont az, hogy úgy is át lehet kerülni önköltségesből állami ösztöndíjas helyre, hogyha gyermeket vállal a hallgató, ugyanis azok a hallgatók automatikusan átkerülnek állami ösztöndíjas képzésre, azok a 30 év alatti hallgatók, akik gyermeket vállalnak, legyen akár apuka vagy anyuka, úgyhogy első fél évben rögtön 453-an kerültettek így átsorolásra, állami ösztöndíjas képzésre. Egy ilyen lehetőség is.
Többször beszélgettünk már az egyetemi modellváltásról, és ez most már néhány éves történet. Olyannyira, hogy mostanra a hallgatók, hát jó kétharmada, vagy talán már több is modellváltott egyetemen tanul. Mérhető így néhány éves időintervallumban ennek a modellváltásnak az eredményessége, például egyetemi rangsorokban, népszerűségben, megnövekedett létszámban, hát nyilván a létszám nagyobb, hiszen több már a modellváltott egyetem, mint a hagyományos állami fenntartás mellett működő egyetem.
Igen, ugye 21 egyetemünk van, aki ilyen megújított formában működik, és plusz a nyári, ugye a nyári fejlemény a BME részéről, aki egy újabb egy fajta, speciálisabb formában, megújuláson döntött,
hogy
átmegy.
Tehát nem az a klasszikus modell váltott,
hanem alapítványi, hanem egy céges forma. Igen. És azt lehet mondani, hogy mi azt látjuk, hogy nagyon sikeres volt ez az irány. Minden egyébként fennálló küzdelmeink, uniós küzdelmeink ellenére, vagy amiatt, de az egyetemeink elképesztően elkezdtek húzni, nagyon dinamikusak lettek. Hát ha csak azt nézzük, hogy 19-ben még 6, mostanra 12 egyetemünk a világ 30 ezer egyeteme közül a legjobb 5%-ba tartozik, és jegyezve van a különböző ranglistákon, sőt van olyan egyetemünk, amelyik az 1%-ba tartozik, és Közép-Európa legjobb egyetemének számít a Semmelweis Egyetem, de a top 2%-ba tartozik a Debrecen, az ELTE és a Szeged is, tehát egy olyan szép előrelépést produkáltak az egyetemek, ami tényleg azt eredményezi, hogy mára minden, te 3-ból 2 magyar hallgató ilyen világon jegyzett egyetemre tud, a világ legjobbjai között jegyzett egyetemre jár, ott tanul, és ezeket le lehet még bontani egyrészt a hallgatói létszám bővüléssel, ugye a különféle teljesítmény elvárásaink a lemorzsolódásba elleni küzdelemben, közel 5000-rel több hallgató tud haladni a tanulmányaival, rengetegen gyorsabban is tudnak haladni kreditelőre haladásban, növekedtek a KFI bevételeket, duplázták az egyetemek a kutatásokba, a tudományos publikációban közel 50%-os emelkedés ment végig. Minden olyan területen, ami egyébként aztán a ranglisták is értékelnek, tudtunk előrelépni az egyetemek által. És azt szeretnénk még tovább szorgalmazni, és abban mindenképp szeretnénk a következő időszakban is előrelépni, hogy a hallgató barát egyetem, hogy a hallgató, mint központ, azért ez még tovább erősödjön, hogy a hallgatókért legyen az egyetem, és minél inkább segítse őket egyfajta hallgatói életutat bejárni, és ez alatt értjük a karrier lehetőségeket, a gazdasági kapcsolatok bővítését, a régiós kötelezettségeit egy-egy egyetemnek, különösen a vidéki egyetemeknek. Tehát itt egy csomó olyan irányba még azt gondoljuk, hogy van, tud hová tovább lépni az egyetem, ami azt segíti, hogy még jobb legyen, és még inkább mind a fiatalok, mint végső soron a teljes társadalom vagy nemzet céljait tudja erősíteni.
Mennyire beágyazottak a magyarországi egyetemek nemzetközi kapcsolatokba, együttműködésekbe? Nyilván az, hogy most már évek óta nem tudnak részt venni a modellváltott egyetemek hallgatói az Erasmus programban, az azért hátrányt jelent. Van ugyan a mellette ugye elindult a Pannonia program, ami a modellváltott egyetemek számára kínál ösztöndíjas lehetőségeket, de hát azért az Erasmusból való kimaradás nyilván hátrány továbbra is.
Az Erasmusról való kimaradás természetesen adott egyfajta hirtelen féket a rendszernek. Viszont a Pannoniával azért el tudtuk, a Pannoniával meg a Horizon helyett a Horizon programmal, a kutatók számára, meg az egyetemi kutatások számára azért el tudtunk, ezen úgy tovább tudtuk őket léptetni, és azért a Pannonia programban most már több mint 4000 bilaterális együttműködés van az egyetemek között. Azért azt látható például, hogy a Semmelweis Egyetemnek a nemzetközi kapcsolatai mennyire erősek, vagy a Debreceni Egyetemnek. Az orvosi egyetemeink amúgy is eléggé a nemzetközi térben húznak. Nagyon sok külföldi hallgató is jön ide. 50 ezer külföldi hallgatója van a magyar egyetemeknek. Azt lehet mondani, hogy ott valóban volt egy fajta hirtelen jött sok a rendszerben, de nagyon szépen a programokkal, a Horizon programon keresztül, ahol a magyar egyetemek vezetik a konzorciumokat, és olyan egyetemekkel működnek együtt, mint a Yale vagy a Stanford, akár a szingapúri egyetem a különféle kutatásokban. Emellett a Pannonia program továbbépítésében a double degree, joint degree felé is egyre ütemesebben lépnek, egyre több ilyen képzéssel rendelkeznek a magyar egyetemek. Tehát azt lehet mondani, hogy azért a nemzetközi térben vissza tudtunk jönni, vissza tudtak erősödni. Sőt,
emlékszem, hogy most ősszel született több megállapodás is amerikai egyetemekkel, ugye Harvard, MIT, Stanford, tehát nagyon rangos egyetemekkel. Ezek oktatási projektek, ösztöndíjas lehetőségek, vagy ilyen kutatói, kutatási együttműködések, vagy mondjuk mindegyütt?
Igazából mindegyikre volt példa. Ami még az őszi nagy előrelépésünk volt, ez a Fulbright ösztöndíj programnak és a Pannonia ösztöndíj programnak a összedrótozása, összehangolása.
Hát az legrangosabb dolog, ugye a Fulbright ösztöndíj, az nemzetközi viszonylatban is.
Igen, talán az egyik legnevesebb, a világon a legnevesebb ösztöndíj program, és a Pannonia ösztöndíj programmal összehangolva akkor lehetővé tettük, hogy hosszabb ideig tudnak kint kutatni a magyar kutatók a Fulbright ösztöndíj programmal kapcsolatban, de összekötöttük azzal is, hogy a Pannoniával tovább tudnak, tehát Pannoniával ki tudnak menni neves egyetemekre, amerikai egyetemekre többen a fiatalok közül, a hallgatók közül. Illetve most a Pannonia programon belül elindítottunk, két újítást vezettünk be tulajdonképpen. Az egyik az, hogy top 250-es egyetemekről a kiválósági lábba a magyar egyetemek ide hívhatnak akár fél évre neves kutatókat, vagyis oktatókat, egyetemi oktatókat, professzorokat, hogy tanítsák a magyar fiatalokat, magyar diákokat az egyetemeken, vagy kutatói ösztöndíjat is, kiválósági ösztöndíjat is kialakítottunk, amivel szintén kutatók tudnak, vagy kutatási céllal tudnak hallgatók kimenni a top 250-es egyetemekre bárhová a világba. És erre 10-10 millió forintos keretösszeg áll az egyetemek rendelkezésére, hogy bízunk abban, hogy ez is egy olyan következő lépés tud lenni, ami tényleg a nemzetközi térben tovább erősíti a magyar egyetemeket.
Ezek a külföldi ösztöndíj programok, illetve ösztöndíj lehetőségek, de azért talán érdemes szót váltanunk a hazai, az itthoni ösztöndíjakról, vagy ösztöndíjas lehetőségekről. Ugye a tanulmányok mellett tanulmányi idő alatt kapható ösztöndíjakról is beszéljünk talán. Zajlanak is talán folyamatosan egyeztetések erről a hallgatói önkormányzatokkal. Ön is többször beszélt arról, hogy indokolt a hallgatói normatíva összegének és a szabályozás rendszerének a felülvizsgálata. Hol tartunk most ezen a téren?
Ezzel kapcsolatban ott tartunk, hogy az elmúlt időszakban miniszter úr is nagyon sokat volt országszerte a Kérdezd a minisztert fórumokon.
Napról napra vannak ezek a fórumok.
Igen. Ahol minden, általában ez a téma is előkerül. De egyrészt természetesen továbbra is küzdünk és dolgozunk azért, hogy lehetővé tegyünk egyfajta tanulmányi ösztöndíj emelést, vagy normatíva emelést, amivel a tanulmányi ösztöndíj erősítésre kerülhet. De mi azt látjuk, hogy azért ez most már sokkal komplexebben kezelendő kérdéskörré vált. A hallgatók nagy része, 60%-a azért már dolgozik az egyetemi tanulmányai mellett, de sokkal inkább érdemes azt is erősíteni, mind amellett, hogy ösztöndíjat kap, hogy ezt a fajta munkalehetőséget akkor olyan helyen tudja végezni, és ez is, amit az előbb utaltam, hogy itt az egyetemnek is kell egy szerepvállalás majd, hogy olyan területen tudjanak elhelyezkedni már munka vagy tanulmányok mellett, amivel egyébként, ami a képzésükhöz is illeszkedik. És ebben ehhez szeretnénk, ha nem is tudjunk mindenhol duális képzést kialakítani, de ebben szeretnénk mindenféleképpen előrelépni, hogy egy ilyen hallgatói karrierutat, karrieréletutat tudjunk biztosítani a hallgatók számára.
Az ösztöndi mellett talán a másik kritikus pont, vagy hát a felsőoktatásban tanulókat legérzékenyebben érintő kérdés a kollégium, illetve a kollégiumi férőhelyek száma. Azzal, hogy évről évre most a nagyjából ugye 100 000-en vagy 100 000-nél többen is jutnak be a felsőoktatásba, nyilván emelkedik a kollégiumi férőhelyek iránti igény. Láttam itt számokat, javítson ki, lehet, hogy ez már régebbi számadat, hogy országosan nagyjából olyan 45 ezer körüli a kollégiumi hely, de csak tavaly 120 ezeren adtak be kérelmet kollégiumi elhelyezésre. Tehát itt látszik, hogy azért sokkal nagyobb az igény kollégiumi helyekre, mint ahány kollégiumi férőhely van.
Igen, ilyen 46 ezer körüli a és körülbelül háromszoros szokott lenni, vagy két-háromszoros városa is válogatja, szokott lenni a benyújtott igények száma. Úgyhogy ebben mindenféleképpen előre kell lépni a lakhatás kérdésében. Azt tudjuk mondani, hogy azért a több vidéki nagy egyetem is már gondolkozik azon, vagy hát annál már többet is tette, tervei vannak arról, hogy hogyan fogja bővíteni, hogyan bővíti a kollégiumi férőhelyeit az elkövetkezendő években. A Budapesten pedig egyértelműen a diákváros tud lenni az a lépés, a maga legalább 12 ezer.
Ez az atlétikai stadion mellett.
Igen, igen, azon a területen kerülne sor a diákváros fejlesztésére, és ott azt számoljuk, hogy körülbelül egy három év múlva már egy értelmezhető számú férőhelyet azért tudunk is rendelkezésre bocsátani.
12 ezeres az a szám, amit mondott, hogy ez lenne a végső kapacitása mondjuk a diáknak.
Legalább 12 ezer, azért ott még gondolkodás van, meg több ütemben is érdemes gondolkozni, de igen, legalább 12 ezerre mindenféleképpen szükség van. Ugye a másik irány azért azt is fontos látni, hogy a nyomás úgymond, tehát nem is múlt el, nyilván nem múlik el egy ekkora nyomás, de azért egy picit abban mindenképpen enyhült, hogy bejött az otthonstart, vagy fix 3%-os lakhatási támogatási program, ami ugye egy olyan lehetőség a fiataloknak, amivel...
Hát ez talán inkább a szülőknek szóló lehetőség, nem? Mert talán aki most kollégiumi férőhelyről kiszorul, nem tud kollégiumi férőhelyet kapni, és elkezdi mondjuk az egyetemi tanulmányt, első éves egyetemistaként nyilván
nem az első, tehát természetesen ez nem a
3%-os hitelt vegyen fel az otthonstart programban.
Nem feltétlenül az első éveseknél van ez ilyen szempontból, de azért a későbbi, a felsőbb éveseknél ez már abszolút egy realitás. Ugye, ahogy mondtam is, hogy már nagyon sokan dolgoznak, és pont azt egyeztettük le a Fanyi Miklós miniszterhelyettes úrokkal, hogy mivel részmunkaidő mellett is lehet a szülők kezesként részvételével magába beszállni ebbe az otthonvásárlási lehetőségbe, így már akár ilyen szempontból a diáknak is, a hallgatónak is lehetőségei vannak. Ahogy egyébként a szakképzésben is, ha megnézzük, ugye kilépve a munkaerőpiacra szakmával a kézben, ott van a munkáshitel, ami szintén egy 0%-os 4 millió forintos hitelprogram, és önerőként szintén felhasználható.
Ez is szabad felhasználású, ugye?
Tehát így van, úgyhogy önerőként felhasználható, tehát nekik is egyébként egy nagy lehetőség még kvázi frissen kilépve.
Csak még egy kérdés erejéig a diákvárosra visszatér, hogy említette, hogy 12 ezer kollégiumi férőhelyre vonatkozó ígéretet jelent a diákváros projekt, de hol tart most egyáltalán ez a projekt, vagy ez a beruházás? Ez még a tervezés, pályáztatás szakasza?
Igen.
Az első kapavágás még nem történt.
Az első kapavágások még nem történt meg, a tervezés pályáztatás időszaka van. Ott egy ilyen konstrukcióban gondolkodik a Tudástér Alapítvány, hogy beruházót egyfajta pályázati kiválasztási eljárás keretében beruházó partnert választ, és egy közös fejlesztésben kerülne sor a megvalósításra. Tavalyi év során egyébként az ingatlanok átkerültek végre teljes mértékben a Tudástér Alapítvány tulajdonába. Ugye itt volt egy rész, ami kerületi önkormányzati tulajdon volt egy rész, ami fővárosi, volt egy rész, ami állami. Tehát ez egy picit jogilag egy picit igen, rendezendő kérdés volt, de közben is már az egyetemekkel nagyon sokat több körben tárgyaltunk, a hallgatókkal, rendeztünk egy ilyen hackathon rendezvényt a hallgatókkal közösen, ahol végig gondolhatták, és nagyon sok jó javaslat érkezett be ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen diákvárost hogy képzelnének el, hogy építenék föl, milyen szolgáltatási mix. Vannak kutatásaink most már arra, amik szintén ezt alátámasztják, hogy miben gondolkodhatunk kollégiumok tekintetében, milyen igényeik vannak, férőhely, milyen blokkosítás, hogy két szobánként legyen-e közös fürdő, meg konyha, vagy... Tehát egy ilyen, tényleg egyre részletesebbre, hétről hétre részletesebb tervekkel, vagy... igényekkel bírunk, amik alapján a tervezést ezek mind megkönnyítik. És emellett szeretnénk az idei évbe tovább haladni akkor már a kiválasztással is majd, illetve majd a különféle, nyilván egy ilyen területnél az is nagyon fontos, hogy milyen rendezési szabályozás lehet, milyen irányba tudjuk majd fejleszteni az ingatlan, tehát abba is kell, hogy haladjunk.
Csak még egy rövid kérdés, mert lassan letelik az időnk. Érintőlegesen szóba került a hallgatói lemorzsolódás, és illetve, hogy ez azért emlékezhetünk arra, hogy azért ez problémát jelentett a felsőoktatásban. És hát az is jelzi, hogy ez probléma volt, hogy most a kormány elindított egy hallgatói lemorzsolódás csökkentő programot. Mi is ennek a lényeg, és egyáltalán hogy kell ezt elképzelni? Ez felzárkóztató, támogató programok, meg vannak a képzési területek, célcsoportok. Hogy néz ez ki?
Ez egy olyan projekt, ami most elindul, aminek tényleg az a célja, hogy minél többeknek, minél több hallgatónak segítsük a kitartását, és segítsük azt, hogy diplomaszerzésig eljusson. Ugye, amikor elindultam modellváltás, az egyetemek megújítása, és maguk a szerződésekben is ez egy markáns pont volt, hogy a lemorzsolódást hogy helyezzük hogy tesszük arányossá. Mert természetesen sosem az a cél ilyenkor, hogy ez egy 0%-os lemorzsolódást jelentsen, hiszen azért az egyetemi képzésen ezt el kell fogadni, hogy nem mindenki tudja elvégezni.
Bármi közbejöhet, igen. Bármi akár közbe jöhet, is,
akár
igen.
Magánéleti, nem erre gondolt, nem ez volt a vágya, akkor kiesik, de azért bizonyos magyarországi egyetemeken azért ezekben elég extrém arányok is voltak, extrémen magas arányok, tehát ebben mindenképpen kellett, látszott, hogy kell előre lépnünk, hiszen magának a munkaerőpiacnak is szüksége van. Amit pedig szintén ez a projekt próbál segíteni, az különösen a frissen belépő hallgatók esetében,
hát egyfajta mentorálás,
így van. Valamint, amit már mondtam, ebbe a projektbe is lenne egy olyan szándék, egy olyan terület, ami ezt a hallgatói karrierutat megtámogatja. És ennek megfelelő módszertan dolgoz ki, akár egyetemek részére is, mert nyilván ez az egyetemek részéről is egy feladat, hogy akkor úgy szervezi az óráját, úgy szervezi az óra szerkezetét, hogy mellette, aki dolgozik, az vagy akár olyan gyakorlaton van, ami a képzéséhez illeszkedik, abból aztán értelmezhető.
Itt akkor azért elsősorban a mentoráláson és a mentorokon van a hangsúly, mert láttam, hogy ennek a programnak azért van egy elég markáns költségvetési kerete is.
Ez egy 28 milliárd forintos program. Ugye konzorciumban várjuk, vélelmezhetően az előzetes információk szerint konzorciumok fognak pályázni. A kifejezetten olyan szervezeteket hívtuk meg, és nem az egyetemeket, hanem kifejezetten olyan szervezeteket, amik a felsőoktatást támogatják, a felsőoktatásban tevékenykednek, olyan szervezetek pályázhatnak, és ide értem mind a hallgatói szervezeteket, a doktorandus szervezeteket, akár a rektori konferencia, vagy az akkreditációs bizottság, akik mind-mind látják azokat a körülményeket, és látják úgy az egyetemek működését, hogy mit érdemes azon változtatni, vagy miben lehet előrelépni, hogy tényleg egy hallgatói életút támogatása lehessen, valósulhasson meg az egyetemek keretében.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás vett részt, én Kocsonyán Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.